Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus! Ismételten szeretettel köszöntöm a kedves Már Rádió hallgatókat. A mai elmélkedés témája az örvendetes rózsafűzér harmadik szentitka, akit te szemszűz a világra szültél, vagyis valójában Jézus Krisztus születése, akit karácsonykor ünneplünk. Lukács 2.1.14-ben olvashatjuk a születés történetet. Amikor eljött az óra, hogy a megtestesült ige egy szűztől megszülessen, és megjelenjen a világban, olyan erős volt benne az öröm, hogy a próféta hatalmas hőshöz hasonlítja, aki éppen valami nagy vállalkozásba kezd. Fölserkentem, mint a hős, hogy befussa útját. Kedves hallgatók, a történetet Szent Lukács evangélista így mondja el. Azokban a napokban történt, hogy Augustus császár rendeletet adott ki, hogy az egész földkerekséget írják össze. Ez az első összeírás Quirinius Szíria helytartója alatt volt. Mindenki elment a maga városába, hogy összeírják. József is fölment Galilea Názaret nevű városából Júdeába, Dávid városába, Betlehembe, mert Dávid házából és nemzetségéből származott, hogy összeírják jegyesével, Máriával együtt, aki áldott állapotban volt. Kedves hallgatók, Mária és József tehát engedelmeskedett a földi hatalmasságoknak is, és ez megszívlelendő. Hosszú és fárasztó volt az út, és az úttól elfáradtan érkezett Betlehembe Mária és József, az ő szent jegyese. Mekkora volt bennük a türelem? Mekkora volt bennük a tökéletes Istenre hagyatkozás, amikor Dávid városában elutasították őket? Gondoljuk csak el, hogy nincs egy ház, nincs egy fogadó, amely befogadná, amely megnyitaná ajtaját, kapuját, amely befogadná őket néhány éjszakára. Járják a várost utcáról utcára, de minden hely foglalt. Senkiben sincs annyi empátia vagy szikrányi jó érzés, hogy azt mondja, igen, gyere, szállj meg nálam. Zörgetnek, kérnek, könyörögnek, de minden hiába. Rokonok, barátok, ismerősök mind süketek szavukra is, elutasítják őket. Nos, ez az igazi szent szegénység. Hát ennyire hontalan vagy, tehetjük fel a kérdést, hogy senki sem fogad be a nyomorult világban. Isten anyját is elutasította világ. Kedves hallgatók, a szegénység utálatos és megvetendő az emberek szemében. Ma is nagyon sokan lenézik a szegénységet, mert azt hiszik, hogy a földi anyagi javak birtoklása a boldogság. De mérhetetlenül kedves Isten szemében a szegénység. Ott tartózkodásuk alatt elérkezett a szülés ideje, olvassuk Lukács 2.6. fejezetében, vagyis a szűzanya érzi a szülés közelettét, de nem a jelentkező fájdalmakból, mint a többi asszony, hanem szeretetének és vágyának erősödéséből, amit azért érez, hogy végre tulajdon szemével csodálhassa és karjaiba vehesse Isten egyetlen fiát, aki az övé is. De nézzük meg, hogy micsoda helyzetben van. Milyen szorongatott helyzetben volt József. Az éjszaka, a sötétség, az idegenek tolongó sokasága csak növelik fájdalmukat, szorongattatásukat és fáradtságukat. És mégsem hagyja el egyetlen panaszszó sem az ajkukat. Nincs zúgolódás, nincs jaj. Sokkal inkább, mint akik megismerték Isten cselekvésének titokzatos útjait, jól tudják, hogy Isten legnagyobb műveire a legkeményebb próbákkal kell fölkészülni. Csodáljuk meg a szegénységüket a szent családnak. A vendégek sokassága miatt kiszorulva a házakból, utcáról utcára járnak, szűk ösvényeken keresztül, és a föld legnagyobb személyiségei, elmondhatjuk bátran, a föld legnagyobb személyiségei számára az egyetlen menedék egy istálló a városon kívül. Ide vezeti Isten azt a két embert, aki az egész teremtésben a legszentebb, és neki a legkedvesebb Máriát és Józsefet. Ők pedig ráhagyatkoznak a kézre, amely vezeti őket, szeretettel és bizalommal imádják. Hűségük viszonzással az Úr a legnagyobb kegyelmekkel halmozza el őket, s megadja nekik a vigasztalást, hogy ők lehetnek az elsők, akik láthatják Isten megtestesült igéjét. Belép tehát, képzeljük-e Mária egy a menedékhelyre, mely valójában nagyon megfelel egy olyan gyermek születésének, aki egy napon majd kereszten fog meghalni. Ezt mély szemlélődésbe merülve, és megmaradván annak, aki volt, vagyis szűznek és szeplőtelennek, valóságos anya lesz, amikor világra hozza fiát, a főt, az örököst, az elsőszülöttet, tesz szerint Dávid házából. A megtestesült ige pedig a maga isteni erejével, mint a napsugár, mely áthatol az ablak üvegén, anélkül, hogy sértené belép a világba Szűz Mária által, egy picinke, de végtelenül szép testben. Vajon ki képes szavakba foglalni Mária és József szívének ezen érzéseit ebben az órában? Az angyalok fölismerik és imádják az újszülött gyermeket, mint urukat, s a pásztoroknak kiáltva éneklik, dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség a jó akaratú embereknek, Lukács 2.14. Igen, gondolkozzunk el, és lássuk meg az ég és a föld királynőjét lélekben, lássuk meg szegényes pólyába takarva a mindenség teremtőjét, s amint bölcsőbe, jászolba fekteti őt a szűzanya. Szólítja szűz jegyesét, és vele együtt elsőként olyan hódolattal imádják, ami a földön egyáltalán csak lehetséges. Örvendjünk Isten anyjával és Szent Józseffel együtt, dicséretünk az övékével együtt hangozzék. Próbáljuk meg követni elsősorban a szegénységüket. Nagyon nagy szükség az, hogy hiteles életet éljünk, hogy az anyagiaktól, a rendetlen ragaszkodással, az anyagiakkal szemben tudjuk függetleníteni magunkat. Próbáljuk meg követni a Szent Család szegénységét, Istenre hagyatkozását, az ő türelmüket, az isteni gondviselés tervei iránti hűségüket. Igen, az isteni gondviselés milyen csodálatos, olyan csodálatos a rendelkezéseiben. Jó lehet az oktalan világ szemében azok véletlennek tűnhetnek. A római császár, aki rendeletével a maga politikai és tekintélyi terveit hajtogatta végre, megteremtette az alkalmat, hogy Mária Betlehembe menjen, és itt szülessen meg Jézus, és így beteljesedjék a profécia, mely ezt a helyet jelölte meg születési helyéül. Vagyis Jézust beírták a birodalom jegyzékébe, hogy a föld népei számára nyilvánvaló legyen és maradjon, hol és mikor született, és hogy Ábrahám fia és Dávid örököse. Jézus tehát egy istállóban születik, jászolba fektették, hogy ezáltal annak az örök birodalomnak a megalapítója legyen, amelynek törvénye az alázatosság és a gazdagságtól való szabadság. Gazdagságtól való szabadság. Kedves hallgatók, a testi szem számára mindez véletlen, mert a testi ember nem tud fölemelkedni a látható dolgokból a láthatlanokhoz, ezért nem ismeri a dolgok végső értelmét, és nem fogja föl, hogy van Isten, aki ma is csodálatosan kormányozza ezt a világot. Igen, ismerjük el, és imádjuk az imádandó gondviselést, mert az emberek sokszor vakok ítéleteikben, vagy akár mi magunk is. Én pedig bármilyen kitaszítottságban, megalázásban, vagy meg nem értésben is leszek, mindig el fogom ismerni, hogy Uram, tőled jön mindez, és a te kimondhatatlan gondviselésed engedi meg, amely mindent az én javamra és a te dicsőségedre rendez el. De vajon feltehetjük a kérdést, ezen titoknál maradva, ki ez a jászolban fekvő Jézus? Ő nem más, mint a mi Istenünk, de valójában rejtőző Isten, ahogy Izaiás nevezi őt. azaz Istensége szerint egyenlő az atyával, embersége szerint hasonló hozzánk, de a bűnt kivéve, mindenben hasonlóvá lett hozzánk, kísértéseket szenvedett el, de bűnt soha nem követett el. Igen, ez a drága gyermek, akit a hit nyilatkoztat ki, a szívemnek, mint üdvözítőmet és példaképemet fogadom el. Kezdettől fogva meg akar tanítani engem ez a kisdet az engedelmességre, az alázatra, az önmegtagadásra, a tartózkodásra, a szent szegénységre, mindannak megvetésére, amit ez a világ becsül, és mindannak megbecsülésére, amit a világ megvet. Mély beszédes ez az istáló és ez a jászol? Igen, mert ott van a Nagyisten. Az örökkévaló egynapos csecsemő lett. A teremtő ige, aki szólt, és a dolgok lettek szótlan teremtmény. A mindenható egy gyönge kisded, nézzük csak lélekben ezt a kicsi gyönge testet, mennyire bántja a jászol keménysége, kicsinke tagjai fájnak talán a nélkülözéstől, szeretetre méltó szemeit befutja a könyv, de nem a saját baja miatt, hanem hogy a mi bűneinket lemossa. Mi pedig mennyire értékeljük a mulandó kényelmet, és milyen szorgosan keressük az evilági kényelmet. Jézus Krisztus a tulajdon tiszta és ártatlan testét milyen szigorral kezeli, és mi tökéletesen alárendeli az isteni akaratnak. Mi pedig milyen gyöngék vagyunk a testhez, mely a bűnteste sokszor, és ellenség a boldogságunknak. Úgy akarta, hogy szent és érzékeny testét kicsinke pólyában a földre fektessék, mert tudta, hogy a testünk iránti szeretet és a hamis béke, ami testi kívánságaink kielégítésével kezdődik vagy szerzünk, mennyire veszélyesek az üdvösség szempontjából. Testi örömeink meg tudják semmisíteni az üdvözítő értünk viselt szenvedéseinek és nekünk szerzett érdemeinek minden gyümölcsét. Olyan szépen sóhajt föl Szent Bernát, amikor azt mondja, jaj nekem, mi csak az égben fogunk megszabadulni teljesen önszeretetünktől. Testvéreim, hallgatók, a testi gyöngességet nem ismerő angyalok önszeretete oly sokukat taszított a kárhozatba, mi fog történni a testiséggel terhelt teremtményekben, ha ráhagyatkoznak zabolátlanul szenvedélyeikre? Ezért mondjuk el, és imádkozzuk el, hogy imádlak téged, ó megtestesült ige, imádlak téged, ó élő Istennek fia, imádlak téged, ó igaz Isten, aki magadra öltötte testemet, és önként vállalta nyomorúságaimat. Jöjj kegyelmeddel a lelkembe, és légy igazán üdvözítöm. Mennyire elszomorítanak első könnyeid, melyeket a világ minden bűne láttán hullattál. Életem nagy részét én eltékozoltam nagyon sokszor a földi gondokra és a testemmel való törődésre, és ami még hátra van, nagyon kevés kérdemelni az eget. Legalább most kezdjem el, ó Istenem, a szolgálatodat, az irántad való töretlen hűség megélését. Bánkódom igazán bűneim miatt, és veled együtt őszintén szeretném azokat siratni, de rátok tartozik, ó mindenható könnyek, hogy megnyissátok az eget, és megnyissátok a szememet, meggyógyítván lelkem vakságát. Mossátok le, ó édes könnyek, szívem minden szennyét, ó könnyek, melyek meghatjátok az örök atya szívét, gyújtsátok föl Isten szerelmére, és a világi szerelem gyűlöletére a szívemet. Mária József, bár nem érdemlem meg, hogy meghallgatást nyerjek, a ti közbenjárásotokra remélem, hogy mindezt mégis elnyerem. Kedves Mária Rádió hallgatók, ebből a titokból szűrjük le magunknak a szegénység erényének a szeretetét, vagy ragaszkodjunk a jó értelemben vett egészséges szegénységhez, vagyis szeressük a szegénységet, vagy az igénytelenséget az életünkben. Ne legyünk nagyra vágyóak. Gondoljunk csak például ruházkodásra. Ha megjelenik egy modern márkájú ruha, akkor már is azt meg kell vásároljunk. Továbbá gondoljunk az étkezésre, hogy hogyan eszünk, hogyan költekezzünk, elégedjünk meg a megszokott ételekkel. Szeressük az egyszerűséget, hogy mondtam, az öltözködésben. Hagyjuk el a fényűzést, hagyjuk el a hiúságot, mert sokszor ez is motivál bennünket, ugye, hogy hiúak legyünk. Viseljük türelemmel azt, hogyha nélkülözésben van részünk, ha nélkülöznünk kell bizonyos szükséges dolgunkat. Szokjuk meg, hogy ne keressük a gazdagságot, és ne bánkodjunk nagyon, hogyha netalántán a gazdagságot elveszítjük. Figyelmünket, tekintetünket emeljük a Szent Családra, aki igazán szegénységben élt, és a szegénysége által tudjuk, hogy az örök jutalom a mennyország lett osztályrészük. Hát nekünk is ez legyen az életcélunk, a mennyország, az örök boldogság, mely mindenki számára fel van kínálva, de rajtunk múlik, hogy megteszünk-e mindent annak érdekében, hogy szépen, jól megélt szegénységünk által eljussunk az örök boldogságba. Mária, Isten anyja, a szegénység édesanyja, emlékezz rám, emlékezz meg rólunk, hogy valójában nekünk is anyánk vagy, és segíts bennünket a hozzád, a Jóisten, az Úr Jézus felé vezető úton. Amen. Köszönöm a kedves hallgatóknak a türelmüket, megtisztelő figyelmüket, kívánok további áldott szép napot, vegyük kezünkbe a rózsafűzért, és imádkozzunk.